Ez itt a Fülke, a HVG heti podcastja, amiben megpróbáljuk értelmezni a közélet dolgait, és megállapodtunk Schilling Árpáddal, hogy egy kicsit tovább beszéljük azt, amit a decemberi tüntetéseknél már elkezdtünk. Engem az érdekelt, voltak éppen az elmúlt hónapokban sok érdekes cikket olvastam arról külföldi lapokban, hogy a politikának, hogy a politika hogyan lesz egyre érzelemvezéreltebb, részint a Facebookos hírfogyasztás, részint a sajtónak az a fajta játéka, hogy mindig minden drámára építsen, illetve hogyan lesz egyre inkább személyi orientáltabb, hogy főszereplőket választunk ki, hogy a Trump küzdelme, illetve hát a, hogyha ő a sárkány, akkor kell egy Szent György, amelyik majd leszúrja, vagy a Merkel, vagy a Macron, hogy hogyan kezdünk egyre inkább eltávolodni attól, hogy a demokrácia az egy ilyen értelemvezérelt valami, amiben gondolkodunk, és ha elégedetlenség van, akkor még időben egy ilyen elégedetlenség összetud állni azzá, hogy leváltsa még mielőtt dráma van, még mielőtt forradalom van. És most meg hirtelen ez az egész ilyen értelemvezéreltség eltűnt, és mindent valahogyan a személyiségek, meg a hatás dominál, és voltak éppen nem is, tehát hogy politikai aktivistaként is valami fajtaképpen szerepeltél, de valójában a színház rendezőre volnék kíváncsi, hogy mi az, amit látsz az elmúlt hetek Magyarországából, hogy mi az, amitől dráma, vagy feszültség, vagy dű, vagy harag képződik. Tehát, hogy mi az, ami eljut hozzád.
Hát az ugye, hogy most itt színházi emberként nézve, nagyon fontosak a szereplők. Ugye ennél a történetnél például a legutóbbi időben megjelentek ugye azok a fiatal emberek, akiket ugye korábban is láthattunk már, de most mintha valahogy egy ilyen, azt nem tudom, hogy a jövőben mi fog történni, de amik történtek, ugye azt lehetett érezni, hogy dühös fiatalokat látunk, dühöngő ifjúságot látunk, akik ugye nyilván bizonyos esetekben túlzásba esnek, vagy kevésbé tudják artikulálni, hogy mit akarnak, de hogy ez kedves lányok és fiúk eltorzult arccal üvöltik a rendőrök fejébe, hogy elég volt. És ez mindenképp valami új dolog. Hát azért mindenki tudja ebben az országban, még az is, aki szerint Fidesz szavazó, hogy rengeteg fiatal hagyja el ezt az országot. Most erről valaki azt gondolja, hogy vagy azt magyarázza be magának, hogy ezek a fiatalok elmennek, sokat tanulnak, és aztán visszajönnek, hogy hazánkat és pártunkat továbbépítsék. Én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyanok, akik hazajönnek, de azért a nagy többség, ha már egyszer megtapadt és rengeteg energiát rakott bele, kialakított egy baráti kört, összeszedett magának egy barátnőt, aki mondjuk éppen nem magyar, hanem külföldi, nem igazán biztos, hogy visszajön. És amikor ezeket a dühöngő fiatalokat látjuk, akkor én azt gondolom, hogy több nem fiatal, hanem inkább már szülőkorú embernek, vagy nagyszülőkorú embernek valami olyan hatás is átmehet, hogy talán ez egy olyan pillanat, amikor ezeket a fiatalokat még meg lehet tartani. Tehát, hogy ez az a pillanat, amikor vagy meghallom ezt a dühöngő ifjúságot, vagy ez a dühöngő ifjúság még kettőt belerúg itt az ólajtóba, aztán elmegy a fenébe. Ezt mint hatást mondom, egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, de az biztos, hogy ez a hatás, ez nem ugyanaz a hatás, mint amikor a tévészékházat 2006-ban feszegette a Fradi B közép. Tehát, hogy annál nem volt ez a hatás, hogy itt fiataljaink elégedetlenek a kormány működésével, hanem ott valami más volt, ott is volt egy ilyen népharag jelleg, de nem volt ennyire ez a fiatalság ereje, és én ezt egy erős hatásnak érzem, én rám is hatással van, mert azt érzem, hogy amikor ott egy fiatal azt mondja, hogy elegem van már, mert nem látom a jövőmet, mert és talán nem is ez a legfontosabb, mert ez is nagyon ész alapú dolog, hanem hogy nem hallgatnak meg. Tehát, hogy nincs többé az a lehetőség, hogyha mondok valamit, megpróbálom értelmesen mondani, meg megpróbálom szeliden mondani, meg megpróbálom nagyon, nagyon körültekintően mondani, hogy ennek bármi esélye van, hogy ezt meghallják. És nekem azért lenne ez nagyon érdekes, ha itt valami történhetne, mert én ezt tapasztaltam az elmúlt évek tüntetései kapcsán, amikor én ebben mondjuk elsősorban a Tanítanék mozgalomban vettem részt, hogy azt éreztem, hogy mintha ez nem eléggé itatná át a tüntető tömeget és mondjuk a tanárságot, hogy a legdühítőbb és legszörnyebb helyzet ebben az, hogy teljesen mindegy, hogy hogy fogalmazunk, hogy próbáljuk elmondani a problémáinkat, biztos, hogy süket fülekre fogunk találni. Tehát, hogy ott van egy fal, és ez a fal, ez mintha így el lett volna fogadva. Tehát, mintha ilyen bánatos, lógóró magyarként mindenki itt, ami fölül a szamarára, és haza szamaragol, és azt mondja, hogy hát igen, ahogy szokott ez lenni, és így tovább. És mintha ebbe, és ja igen, és hogy, de hogy ez nem válthatja ki belőlünk, nem mehetünk le olyan alpáriba, nem mondhatjuk, de egy bizonyos szinten túl, a Orbán takarodjon túl, nem üvöltözhetünk, nem fogalmazhatunk már, nem most olyan leegyszerűsítve, nem kurva anyázhatunk, nem mondhatunk olyan dolgokat, amik igazából bennünk vannak jó magyar emberként, és egyszerűen szétfeszítik a lelkünket és az eszünket. Ezt azért nem tehetjük meg, mert mégis mit, hogy nézne ez ki, akár tanár, felnőtt, ilyen-olyan emberek részüle, így ezt nem lehet, meg hát ha most belerúgnék ebbe a kerítésbe, akkor mit gondolnának erről a fideszesek, és akkor persze a többséget így nem lehet meggyőzni, és kultúráltnak kéne lenni, és így tovább. És abban van valami nagyon meggyőző valahogy ugye az utolsó, ugye nyilván sokan gondolkodunk ezzel, hogy vajon lesz olyan pillanat, amikor sokakban átszakad az, hogy hát ez így nem mehet tovább, mert hiszen az életemet nem tudom egyszerűen kézbe tartani, képtelen vagyok hatást gyakorolni, akár csak egy egyszerű, nem tudom, önkormányzati helyzetben, vagy nem tudom, egy kerületben, a munkahelyemen, stb. Nem tudok azzal mit kezdeni, hogy a párt átszivárog mindenhol, és nincs az életnek egy olyan területe, ahol ne találkoznék egy pártitkárral, és az mindig valahogy úgy reagál, hogy abból nekem csak rossz lehet. Hogy ezt a fajta érzést ezt eddig, mintha nem merte volna igazán senki artikulálni, vagy hogyha artikulálta, akkor az valamilyen szélsőjobbos megmozdulás volt, vagy valami nagyon szélsőséges dolog, és itt ez a dühöngő ifjúság érzett, mintha itt egy pillanatra átszakította volna ezt a jó modor, az illem, a szokások, a tradíciónak ezt a szövetét, hogy már pedig tényleg a jó kurva anyát a Mészáros Lőrincnek, hogy ezt eljátsza, hogy ő itt tényleg itt hogy ő azért tud a Magyarország leggazdagabb embere lenni itt pár év alatt, miközben 50 évig egy teljesen egyszerű falusi gázszerelő volt, mert egy akkora zseni. Tehát, hogy igenis hatással van ez az én életemre, és igenis hatással van az életemre az, hogyha a CEU innen elmegy, és igenis hatással van arra, hogyha a kormány dönti el, hogy milyen, vagy a párt, inkább beszélünk pártról, a párt dönti el, hogy mit tanulhatok az egyetemen, és mit nem, hogy mit gondolhatok, és mit nem, hogy ha úgy gondolkodom, akkor biztos, hogy le kell mondanom arról, hogy mondjuk akár a közmédián, vagy egyáltalán, mit tudom, hallatassam a hangomat. Hogy tulajdonképpen a politika egy viharabiliben szituációvá alakult, hogy itt már tulajdonképpen minden úgyse tudunk elérni semmit, és hogy tele van mindenem már ezzel, és ezt ki akarom fejezni, és bele akarok rúgni, és azt akarom érezni, hogy valahol valami energiát levezetek. Ez biztos, hogy nagyon sok ember számára nagyon visszataszító, azok a illembe tokosodott akár ellenzéki emberek számára is, nem beszélve a fideszesekről, akik nyilván azt mondják, hogy hát micsoda őrültek, hát ugye nem feltétlenül gondolták ezt, amikor az MTV
a szánkót
is felgyújtják. Tehát, hogy egy picit az is hogy a népnek, ami pont ugye ezzel párhuzamosan a franciaországi események is zajlottak, hogy a népnek tulajdonképpen van egy ilyen joga, van egy ilyen fiók, amit úgy hívnak, hogy népharag. És ez a fiók ez időnként kinyílik, vagy kinyitható, ha a nép egy bizonyos része úgy érzi, hogy őt bizony rohadtul nem hallgatják meg, és őket bizony senki nem képviseli. Tehát, hogyha a demokrácia lyukas, akkor a népnek joga van üvölteni. És ezt a hatást éreztem egy pillanatra kifejeződni, még akkor is, hogyha ezekre ugyanúgy rá lehet írni ezeket a sztorikat, hogy persze majd elmúlik, meg mit tudom én, meg ez meg az, hogy jó magyar szokás szerint úgyis majd feladják meg minden, de ez egy pillanatra mégis megmutatta magát.
Mint hogyha az elmúlt évek tüntetéseinek lett volna egy ilyen sokak által nagyszerűnek vagy felemelőnek érzett pillanata, amikor Sándor Mária azt mondta, hogy 5 percig maradjunk csendben.
Igen, igen. És volt is, én ott voltam, és tulajdonképpen megkönnyeztem, tehát én is nagyon a hatás alá kerültem ennek a pillanatnak, nagyon erős színházi értelemben is egy katartikus pillanat volt, mert azt éreztem, hogy ez a csönd, ez csodálatos találmány volt, mert egy pillanatra ebben a csöndben éreztük meg egymást, hogy mi most itt vagyunk, ez a csönd súlyos, ez a csönd nehéz, ez nagyon
és nem kemény. Tűnik ez a csönd most önbecsapásnak a fiatalok korábbiából visszanézve?
Nem, azt érzem, hogy én azt érzem, hogy ott nem jött egy következő lépés. Tehát, hogy a csönd az nem a föladás csöndje, az a fölkészülés csöndje. Tehát akkor azt mondom, hogy az üvöltés előtti csönd. Tehát először is föl kell ismernünk, hogy együtt vagyunk, és együtt erősek vagyunk. És hogyha ez a fölismerés megtörténik, akkor utána adhatunk ennek egy új energiát.
De akkor ebből a csöndből lett mostanra a füstigránát, és ebből a csöndből lett mostanra ez az üvöltés, az elégedetlenség, az artikuláció, amit ez a tömeg kifejezés, akkor azt mondod, hogy 9 év után eljutott oda ez az elégedetlen tömeg, több ezer emberről, több tízezer emberről beszélünk, akik utcán vannak, és több százezeren, akik nincsenek az utcán, de ugyanúgy elégedetlenek, hogy már nincsenek tabuk, most már nincsenek szabályok egy-egy ilyen megmozduláson.
Hát azért, mert és ezt nem tudom természetesen megítélni, mert nem látok be a kulisszák mögé, hogy itt valamit benéznek, nem hiszem, hogy benéznek valamit az Orbánék, mert nem nagyon szoktak úgy benézni dolgokat, de hogy tényleg nem adtak sehol szelepet. Tehát annyira tudatosan lezártak mindig, és nem csak, hogy lezártak, hanem ugye még meg is aláztak. Tehát mondjuk a tanárok kapcsán pontosan emlékszem az összes olyan pillanatra, amikor a túltolták a biciklit és az egyéb izék jöttek, hogy valahogy tényleg az volt az érzés, hogy ide jöttünk, itt állunk, elmondjuk értelmesen, igyekszünk, nem tudom, akár polgári engedetlenséggel is kifejezni azt, hogy mi ezt súlyos problémának látjuk. Ráadásul nem önös érdekből, a legtöbbször ugye ez is érdekes volt, hogy még csak nem is a fizetés emelések szokásos követelése volt a lényeges, hanem adott esetben tankönyvek átírása, vagy megfelelő körülmények az egészségügyi dolgozók és a betegek számára. Tehát, hogy ezek olyan nagyon joviális, vagy hogy mondjam, szóval olyan érthető, olyan közérthető dolgok, és mindegyikre nagyon kemény, nagyon határozott nem és lezárás volt, illetve hazudozás, cinizmus és ennek különféle várfaja. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy egyszerűen nem látunk részt, azok az emberek nem látnak részt, ezek a fiatalok egyszer csak azt mondják, hogy nem is az érdekel, hogy mi lesz. Van olyan érzésem volt, hogy nem feltétlenül az érdekes, hogy mi lesz ennek az eredménye. Egyszerűen ki akarom fejezni a dühömet, és úgy akarom kifejezni azt, hogy én egy polgára vagyok ennek az országnak, hogy belerúgok ebbe a, nem tudom, fölgyűjtöm ezt a szánkot, vagy bedobom ezt a füstgránátot. Tehát, hogy amennyiben a kormány ilyen szinten lezárhat minden egyes kaput az értelmes közös kommunikációra, hiszen hol van az egy demokrácia könyvében, nagy könyvében megírva, hogy attól, mert te mondjuk bizonyos ideológiát szolgál, stb. Ilyen szinten kell leszarnod mindenkinek a fejét, aki egyébként nem pont azt az ideológiát szolgálja. Tehát miért kéne tényleg mindig és mindenhol lezárni? Most ott van Macron, aki azt mondja, hogy még a taktikai megfontolásból is, de azért azt mondja, hogy oké, akkor ezt kicsit visszavonom, akkor mit tudom én, megoldom valahogy máshogy, vagy ilyesmi. De az Orbánéknál ilyet nem lehetett látni, az egy szem internet adót leszámítva, hogy na jó, akkor átgondoljuk, meg lehet, hogy hibáztunk, vagy ilyet soha nem lehetett hallani, mindig is az volt a kijelentés, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van, vannak itt ilyen lúzerek, vagy nem tudom, a baloldal megtévesztettjei, vagy nem tudom, kommunisták, meg ezek azok, akik itt állandóan elégedetlenkednek, ráérnek, meg mit tudom én, és ezzel minden egyes ügye el volt intézve. És most az az érzésem, hogy mondjuk azért azt gondolom, hogy nem is a feltétlenül a fiatalokat látom ennek a történetnek az igazi főszereplőjének, hanem mondjuk a szakszervezeteket. Tehát mondjuk azt látom, hogy most lehet mondjuk tehát most lehet szakszervezetté válni, most lehet hős szakszervezeti vezetővé válni. Tehát ha ezt komolyan beleállnának, és komolyan sztrájkokról lenne szó, akkor azt mondom, hogy itt valami megmozdulhatna, mert egyszer csak a dolgozó tömegek, a családok lennének egyszer csak elérve ezzel a dologgal. Annó ugye a tanítanék mozgalom már nem lehetett ezt a polgárengedetlenséget nagyon túltolni. Nagyon hamar feladta már maga a pedagógus szakszervezet is ezt a történetet, és hát maguk a tanárok is. Tehát itt azért az a kérdés, hogy ez a harag, ez ad-e akkora muníciót az egyébként megalkuvásra szakosodott magyar szakszervezeteknek, hogy most talán mégiscsak érdemes lenne beleállni, mert lehet, hogy többen vannak mellettünk, mint amit mi magunk is el tudunk képzelni, és hogy nagyon sokan azért is tolnak majd bele energiát és dühöt, nem feltétlenül a rabszolgatörvény miatt, hanem azért, mert most ebben annyi minden energiánkat, mint annó esetleg a taxis blokkád idején még jó régen, hogy egyáltalán a benzin miatt ment ki egy csomó ember, hanem nyilván az, hogy azt hittük, hogy két nap múlva itt már Ausztria lesz, és itt a Mária Hilfestrasse fogunk a Váci utcában. Tehát, hogy ez... Én azt érzem, hogy ott ez az igazán érdekes kérdés, mert nyilván az ellenzék egy másik, de valahogy, mint ahogy általában, ez a dühöngő ifjúság adja ezt az első löketet, ezt az első felismerést, hogy jé, ezek a kedves egyetemista fiatalok hogy kikeltek magukból, akkor lehet, hogy mégiscsak itt valami nincs rendben.
És mi történik a színdarabban a dühött ifjakkal? Tehát az általában azért nem úgy van, hogy egy első nekifutásra rögtön átjutnak a falon. Tehát az lehet látni, hogy ez az újfajta dű egy ilyen ráülök a kezemre, hogy ne üssek rögtön vissza, haragot szül a Bajer Zsolti publicisztikákban. Tehát, hogy ez nehezen tud kibontakozni anélkül, hogy valami visszaütés, vagy egy revans vágy meg ne fogalmazódna a túloldalom.
Hát nézd, ami miatt Bajer Zsolt ráül a kezére nagy valószínűleg, és azért, mert szólnak meg, hogy üljél rá a kezedre, mert ha elszaladna a kis kezed, az a tulajdonképpen pont ezeknek az embereknek a szekerét tolnád. Hát ha itt egy komolyabb rendőr visszacsapás lenne, és itt ezeket a fiatalokat kezdenék el mondjuk így bottal ütve kiszorítani az utcákról, tehát hogy az eddigieknél komolyabb túlkapások, vagy ilyen nagyon rendszeresített erőszakos fellépés elindulna, hát én szerintem akkor sokkal többen csatlakoznának ez a dologhoz. Hát egyébként is mindig ez a bizonyos történelmi pillanat, hogy egyszer csak az erőszak szervezetek valami hibát követnek el, mit tudom én, afroamerikaiak, Amerikában egyszer csak meghal 2-3 kisgyerek. Hát pont ez kellett ahhoz, hogy háromszor annyian legyenek, és akkor már nem lehet megállítani a dolgot. Tehát pont ez az erőszak, amivel lehet fenyegetőzni, mert ez megint az a szokásos habonyi logika, hogy kicsit azért szóljunk a híveinknek, hogy jól érzitek, viszket a tenyerünk, nagyon oda csapnánk, de azért alapvetően nem, hogy oda csapjunk, mert oda csapunk, akkor ráadásul ezek a fiatalok, amilyen szinten föl vannak dühödve, én nekem nem úgy tűntek, hogy akkor erre azt reagálnák. Hát ők úgy akarnak bekerülni a HVG címlapjára, hogy véres fejjel fogja a lányt és szalad a Duna felé. Tehát, hogy ezzel pont hogy adnának egy óriási löketet. Tehát szerintem itt ez csak egy ilyen üres fenyegetőzés, meg hát főleg a Bajer Zsolt féle Ári János magatartás, tehát ő mond mindenfélét, de hát ezek ilyen kis légleeresztő csatornák.
És ezek a másik oldalt, hogy az ellenzék, amelyik hát borzalmasan leszerepelt tavaly áprilisban, részint azért szerepelt le, mert talán, vagy lehet, hogy ez az én értelmezésem, mert hogy azt hitte, hogy nagyobbat lehet nyerni, és ezért nem akart megállapodni, nehogy más vigye el, meg kelljen osztani a koncot, és aztán ez lett belőle. Hogy ugye ebben az elmúlt pár hétben ők eljátsszák a hős szerepét ezelőtt a tömeg előtt. Te ezt megy, tehát a Fidesz média pedig borzalmasan ripacsnak állítja be őket, miközben minden politikus az egy idő óta állandóan csak színészkedik. Te mennyire érezted őszintének az ő produkció?
Hát nézd, amikor mondjuk a Hatházi Ákosról, vagy a Szél Bernadettről van szó, akiket ugye a pártjuk már kirakott a soraiból, én az ő esetükben, és főleg a Hatházi Ákos esetén, szóval itt van egy vidéki állatorvos. Én simán el tudom képzelni, hogy ennek az embernek ez már... Tehát, hogy ugyanúgy tele van a hócipője ezzel az egész történettel. Tehát én képzelem róla azt, hogy van annyira értelmes figura már csak ezzel az Európai Ügyészség kezdeményezése kapcsán is, hogy elkapja a hév, hogy egyszer csak elkezd benne dolgozni az irracionalitás. Tehát én nekem ez nem tűnt hiteltelenek. Amikor az MSZP-sek ott lefeküdtek, szóval nekem egy MSZP-snek én már nem tudok elhinni semmit, de ez legyen az én problémám, meg egy DK-snak se igazán. Tehát, hogy ez...
De ront a dolgok hitelén, hogyha olyat látsz, amit nem tartasz őszintének?
Persze. Eleve nagyon nehéz elhinnem nekem bármelyik párt részéről bármit. Tulajdonképpen most már minden párt a maga módján leszerepel, tehát ha egy párt logót, egy párt brandet látok, én nem tudom elhinni, ott egy mögöttes kavarást, egy üzleti politikát érzékelek.
Ebben azért különbözöl a tüntető tömegektől, mert ugye április 8. választások után volt 3 nagy tüntetés, tényleg rengetegen voltak az utcán, már akkor is megfertek egymás mellett a jobbikos és a DK-s zászlós a tömegbe. Politikust akkor nem nagyon láttuk a színpadon, mostanra viszont, mintha megtörtént volna a kiegyezés. És a tömeg elfogadja a pártok jelenlétét, azt, hogy a pártok képviselik őket. Ebből a szempontból akkor különböző...
Az más, én azt gondolom, hogy azt, hogy kiállnak a lépcsőre és tesznek valami hitet valami közös pontok között, bár ne lenne ennyire átlátszó ez, hogy ne legyen több túlóra törvény, és a rendőrök se dolgozzanak sokat, mert hogy szóval kettő felé beszélünk. De amikor végre eljutnak oda, én ezt évek óta mondtam, nyilván nem én vagyok az első, és tényleg csak egy a sok közül, hogy pont ilyen ügyekre lenne szükség, amiben bármelyik ellenzéki párt beleállhatna, és közös ügyé lehetne tenni. Már április előtt ezt hiányoltam, és korábban is. Hogy bizony mi van ezzel az Európai Ügyészséggel, a bíróságok függetlenségével, ezzel a közmédiával, ami most már 9. éve nem független, és nem közmédia. Tehát, hogy ezeket miért kellett ilyen hosszú ideig várni, hogy egy listára végre fölüljük azt az 5-10-15 pontot, hogy azt mondjuk, hogy ebben nem nehéz egyetérteni, mert a független közmédia, vagy a valódi közmédia, és az ügyészség, stb. Bármelyik ellenzéki és normális esetben kormánypártnak alapvetése kéne, hogy legyen. Ez tulajdonképpen maga az alkotmány, ez maga a közös érték. Tehát ezzel nem akarok szembe menni, mert azt gondolom, hogy tehát sajnálom, hogy ilyen sokára történt ez meg, de nagyon örülök, hogy kiállnak és azt mondják, hogy van 5 darab közös pontjuk, amiben egyet tudnak érteni. Örülnék, ha lenne 15 közös pontjuk, örülnék, ha ebben egy kicsit gyorsabbak lennének, örülnék, hogyha nem tartana ez ilyen nagy belső izéket, meg a hátsó ilyen, van ez a holdudvar a mindegyik pártnak, és akkor mondják ezeket az okosságokat, hogy jaj, ne álljatok ki velük, meg ővelük sem, mert akkor veszítetek majd 5 darab embert, és az majd nagyon hiányozni fog. Tehát én pont azt a fajta hazafias kiállást hiányoltam, hogy azt mondjuk, hogy ennek az országnak már pedig egy liberális demokráciának kell lennie, és hogyha ez liberális demokrácia, akkor annak ezeknek a pontoknak meg kell felelni, mivel a Fidesz iszonyú magasra dobta a labdát, tehát tulajdonképpen az összes ilyen liberális demokráciában szükséges alapelvet megsértett, simán össze tudunk állítani egy listát, ezzel ki tudunk állni az emberek elé, az emberek pedig boldogan jönnek oda és esküt tesznek, mert tulajdonképpen ez egy új alkotmányozás, ez egy új közös. Na, hogy ebbe bele lehetne állni. Tehát ennek nem vagyok ellene. A problémám az, hogy túl hosszú ideig szoktattak minket hozzá ahhoz, hogy ezek a, most már nyugodtan mondhatjuk, mindegyik törpe párt a saját kis érdekei mentén próbál okoskodni, nyilatkozatokat tenni, interjúkat adni, és ez egyszerűen elvész a lényegből sok szírszarba, hogy a számolgatnak, meg így lesz majd az önkormányzati, meg a nem tudom micsoda, és ez sokáig tartott nekik, vagy szerintem most sem igazán őszintén fogta föl mindegyik, hogy igazából nem erre van szükség. Ha valóban az a probléma, hogy ez az ország egy lejtőn van, nagyon sok szempontból, de mondjuk alapvető értékek szempontjából mindenképpen, akkor nem szarozhatunk azon, hogy ki mennyi szavazatot fog gyűjteni. Nem érdekes az, hogy én be fogok-e jutni képviselőként, vagy sem, mert egy valódi képviselőként, valódi hazafiként, állampolgárként, ez nem ez a kérdés, nem szabad szőrözni, nem ez a lényeg, hogy a Jobbik az LMP-vel összeáll, és akkor majd a Centrum, meg a... És ki a szart érdekel? Engem az érdekel, hogy a közmédiában elköltött, hogy te mondtad, 8 milliárd... 80 milliárd, mondhatunk, hogy 800 milliárdot is. Tehát, hogy valódi közmédia legyen, hogy ez a hazugság megszűnjön, mert ez egyszerűen átlátszó. Tehát ez áttetsző, mint az ablak. Ezt mindenki érti. Az, hogy a bíróságokat betámadták, egyértelmű. Hogy nem működik az ügyészség, és ez súlyos problémát jelent például a korrupcióban, egyértelmű. És akkor lehetne sorolni, most nyilván ez hosszasan ezt a dolgot, hogy ebbe legyen már annyi belátás mindegyikben, és ezen keresztül bizonyítsa, hogy valóban ezért a hazáért dolgozik, hogy azt mondja, hogy ezt a listát összerakjuk, kirakjuk, és ehhez kell kvázi mozgalmi alapon odaállni minden magyar embernek.
Mondjuk szerintem nincsen, tehát, hogy nincs feltétlenül ellenmondás a kettő között, hiszen pont azt lehetett látni, hogy ugyan a zászlók meg a politikusok megjelentek, az ellenzéki politikusok masszája jelent meg. Tehát az jelent meg, hogy Gyurcsány áll oda a Jobbikkal, és még most még ki megnevezzük belőle a Gyurcsányt is, meg a Jobbikot is, de valójában megpróbál mindenki odaállni, és azt érezni, hogy itt ne a tehát ha van megbocsátás a politikai pártok, vagy néhány politikus felé, az nem egyes törpe pártoknak szól, hanem annak az egésznek, hogy valami ilyet. Ezt nem tudom igazából, hogy mennyire tehát hogy mennyire van az, hogy ők is egy zsákutcában, ahogyan a Fidesz egy zsákutcában van, ezek a törpepártok is egy zsákutcában vannak, megtapasztalták azt, hogy ez a tömeg hajlandó őket valamifajtaképpen elfogadni, hajlandó valamifajtaképpen meghallgatni, hajlandó őket megtapsolni, de csak azzal az egy illúzióval, hogy egy, ők teljes egységben vannak, kettő, hogy valamifajtaképpen kockáztatnak valamit. Hogy valaminél többet föladnak a saját magukból.
Te megbocsájtást említettél azért, ahhoz, hogy ez a tömeg megbocsásson, ahhoz azt kellene látnia, hogy vezekeljenek ezek a politikusok. Most jó eséllyel egy hallgatólagos kiegyezés történt, semmi több vezeklést még nem láttunk ezekről, ezek pártok részéről. Senki nem mondta, és senki nem állt ki, hogy kiállt egyébként, csak az egy zárt ajtók mögötti frakciólésen volt, és jó pár évvel ezelőtt. De azóta nem történt meg az a beismerés, hogy igen, ezt elrontottuk.
Most... Elkúrtuk. Most mondjuk ki, hogyha Árpádot hagyjuk itt az egész podcastot végig. Magyarosan beszélni.
Magyaros dűvel fejeztem ki magam. De egyet értek, én nem sajnos az eddigi tapasztalatok alapján, de ne legyen igazam, én nem hiszem, hogy egy óriási pálfordulás történne, és képesek lennének ebből a saját logikájából kilépni, mert ennek fogjai, és bizonyos értelemben nyilvánvalóan a pártpolitizálásnak ez a kerete. Tehát nyilván, hogy pártnak tagja vagyok, képviselője vagyok, vezetője vagyok, stb. Elsősorban ezt a pártot próbálom megfogalmazni. Én az súlyos problémának látom, hogy egyáltalán nem látom ezt, nem látom a keretét ezeknek a pártoknak. Tulajdonképpen mibe különböznek ezek a pártok, mit ajánlanak ezek a pártok. Tehát mondjuk ez, hogy a dolgozók érdekei végre valamilyen szinten, kicsit félek tőle, hogy önös érdekből most fontossá válnak, na erre most rá lehet ülni, de hát már hányszor volt az elmúlt 9 évben és az elmúlt 30 évben olyan szituáció, amikor tanárok, egészségügyi dolgozók és egyébek érdekeit lehetett volna védeni, és ugye mindig az a logika érvényesült, hogy aki kormányon van, az inkább hogy menekül ettől az ügytől, mert pénzspórol, átcsoportosít, szeretne megfelelni az EU-nak, vagy éppen nem, vagy az oligarcháinak, és ha ellenzékben van, akkor természetesen baromira támadja ezeket azok, és védi, úgymond védi a kisember érdekeit. De igazából soha nem láttam ennek a következetes képviseletét, semmi ilyen ügyről lett volna szó, tehát igazából mindig addig tartott, amíg valamennyit nyertünk, vagy nem nyertünk, minden egyes gondolkodás kb. A választással kezdődött, és a választással ért véget, minden ilyen iszonyatosan kiszámítható ilyen periódusokban volt kiszámolva, semmiféle következetességet igazából nem lehetett érzékelni, nem lehet elővenni a múltból olyan arcokat, akik tényleg iszonyatos erővel képviseltek valamit, és tolták előre, ezek a figurák általában rendszerváltás után jelentek meg a politikában, és pár év alatt ki is koptak belőle. Tehát akik valóban komolyan gondoltak valamit, azok ma már nem ülnek a parlamentben. Vagy hát lehetséges, hogy ott vannak esetleg függetlenként, de egyszerűen a párt logikában mégis azt érzem, hogy mindig belecsúsznak abba, hogy mi lenne a jó, a brandünket mi, hogy képviselni, stb. Stb. Tehát én azért érzem azt, hogy ez a legkisebb többszörös, ahova most kb. Eljutottak. Tehát az, hogy tulajdonképpen a Fidesz egy olyan helyzetet állított elő, hogy újra azt kellene tárgyalni abban az országban, hogy liberális demokráciában akarunk-e élni, vagy nem. Egyáltalán értjük-e, hogy az mi, és annak milyen keretei vannak, és ezeket a kereteket sajnos elveszítettük, és ezeket újra kéne csinálnunk, és emellé állunk ki, és ebben érdekelté kellene tenni először is a választókat. Tehát mielőtt még rám szavaznátok, előtte még értsük meg, hogy egy olyan választási rendszerre van szükségünk, amilyen, egy olyan közmédiára és köztájékoztatásra, aminélkül eleve nem beszélhetünk valódi demokratikus választásokról. Tehát, hogy egyszerűen ezt a bázist állítsuk elő újra, és majd utána jöhetünk elő ezekkel a brendekkel, amiben egyébként nem lenne rossz, És egyébként egy valódi köztájékoztatás esetén lehet, hogy valóban a versenyhelyzettől előállna egy igazából egy olyan helyzet, újra egy racionálisabb logika, hogy tulajdonképpen mit is akarok én, mit is kínálok nektek én. Tehát, hogy, mert ugye momentán nincsen kínálat, tehát a Fidesz eltolta ezt odáig, hogy ma már nem mond semmit, hanem csak annyit mond, hogy ami volt, tudod, Tibi, hát akkor szavazzá. Hát mindig is ezt csináltuk, ezt is fogjuk csinálni, és ezzel egy kialakított egy ilyen kicsit ilyen kádári dílt a néppel, hogy nekünk nem kell tudni, hogy ti konkrétan mit akartok csinálni. Az a lényeg, hogy így néz ki a főnök, és ilyen színű kb. A zászló, azt ennyi. És ehhez képest kéne valahogy azt képviselnie minden ellenzéki pártnak, hogy nem, igenis menjünk vissza ahhoz a, nem tudom, a kiinduló ponthoz, hogy már pedig kiegyensúlyozott köztájékoztatás és az összes többi. És ebben lehetne egyetérteni, és aztán lehetne versenyezni. Egyszerűen azt érzem, hogy mindig jönnek újabb és újabb figurák, meg hát a régiek sem adják föl, és egyszerűen mindig előjönnek ezek az önállósulási és a brandképzési, meg a nagyotmondási, meg a én fedeztem föl a spanyol viaszt. Tehát nem mondjuk ma azt, amit 2 éve is nyomtunk, mert hát az már unalmas, de az igazság az nem lehet unalmas. Tehát hogyha az a probléma, hogy ez nem demokrácia, és az alkotmányunkat tulajdonképpen megerőszakolták, akkor erre nem lehet azt mondani, hogy hát ezt már ne vegyük elő, mert akkor se tudtunk kivenni embereket az utcára, úgyhogy hagyjuk már ezeket a nagy dumákat, mert ez csak a pesti értelmiséget érinti, de hát baszki, hát azért nem tud egy normális választás lemenni, mert ezeket a cuccokat hagytuk végig pörkölt, tehát ezeket mind végig pörkölte a Fidesz, mind megszüntette és átalakította, tehát bízom benne, hogy esetleg valamilyen szinten eddig eljutnak, vagy erre mutat egy ráutaló magatartást ez a álljunk ki a lépcsőre, és végülis tényleg egy nagy kabátban is olyan hősiesen ott átcsorgunk, és nyilván mindig az a kérdés egy ilyen esetben, hogy ebben mennyi lesz a kitartás. Tehát, hogy, mert itt most beszéltünk dühöngő ifjúságról, beszéltünk szakszervezetekről, beszéltünk ellenzékről. Ez már minimum ez a háromszög, de inkább egy négyszög a hallgatak többség ugye ott befigyel, hogy mennyire lesznek ezek a hangos lépcsőn áldogáló, vagy szakszervezeti vezetőként azért most ugye önmagukat exponáló figurák kitartóak ezekben az ügyekben, vagy milyen hamar lesz a következő sarkon egy ilyen szokásos, nekem nem annyira fekszik ez, meg ha én egy kicsit túltolom, akkor lehet, hogy elveszítem az állásomat, meg mit tudom én, tehát itt vannak a személyek, konkrét személyek, akiket látunk, az nagyon-nagyon rossz lenne, és nyilván a Fidesz propaganda afelé fog menni, hogy majd mindent ezeken a dühöngő fiatalokon ver le. Tehát azt mondja, hogy ja, már nem jöttek el, ma idegben nem mozdulnak, ja, ezért elmentek külföldre, föladták, nem is igazi hazafiak. Szóval, hogy könnyen le lehet szerepeltetni ezt az egyébként létező ellenállást.
Ugye a Brechttől úgy tudjuk, hogy előbb a has jön, aztán a morál. Tehát, hogy a Fidesz 8 év alatt mindig valójában gyarapodó gazdasági környezetben tudott kormányozni, ebben egyébként nyilván neki is érdeme van, a világgazdaság alakulásának is van érdeme, Magyarország jobban teljesít, ez bizonyos rétegekre, de pont az aktív rétegre, és pont a politikailag aktívabb közösségekre és településekre valószínűleg igaz. Létezik valódi felháborodás a morál mellett, vagy majd akkor, amikor az éjség beköszönt?
Realistán csak azt lehet mondani, hogy be van betonozva a Fidesz. Tehát nagyon jól szalámizta fel az országot, tehát tulajdonképpen nem várható egy nagy, hatalmas éhező tömegek vándorlása. Tehát ugye láttam azt a pont a választások környékén azt a videószállítás, mondjuk ilyen többségben romák lakta falvakból, ahol egyébként nem tudom, nagy többség a Fideszre szavazott, és azt mondták, hogy nekik ez így tök oké, mert mégis van a közmunkad nem rossz, meg jobb, mint volt valamilyen értelemben, stb. Tehát, hogy elég sok polgármester van mához megvásárolva, eléggé, ahogy mondtam korábban, a párt ott van mindenhol, hogy tudja, csirájában tudja elfolytani az elégedetlenséget, és amikor valaki fölemeli a hangját, hát lásd Sándor Máriát, aki hát nincs ember, aki járt már az életében kórházba, aki ne értette volna, hogy Sándor Mária miről beszélt. Ezt éljük meg nap, mint nap, mindegy, hogy 15 évesek vagyunk, vagy 95 évesek, és ennek ellenére mi történt vele, és a mozgalmám is leginkább fájdalmas vele, hát elfelejtődött, kinyírták, elárulták, eltűnt, feladta, tulajdonképpen egészen az öngyilkossági kísérletig jutott. Tehát ezt nagyon ügyesen és jól menedzseli a párt, tehát, tehát ilyen értelemben nem vagyok naív, én sem, tehát az, nem gondolom azt, hogy most elindul valami hihetetlen nagy átalakulás, mert az összes ilyen rendszer szerintem úgy épül föl, hogy eléggé pontosan van érzékeltetve minden egyes társadalmi csoporttal, hogy mit veszíthet akkor, hogyha ezt esetleg túltolja. Tehát most és nem minden Budapesten dől el, ugye a vidéken, vagy kisvárosban, vagy egy faluban elég pontosan látják az emberek, hát tényleg nem tudom, a polgármestereknek a, hát nem is, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy 100%-a független attól, hogy fideszes vagy nem fideszes, pontosan tudja, hogyha nem úgy kommunikál, nem azt csinálja, akkor bizony nem jön a támogatás, és akkor nem lesz mondjuk közmunka, vagy nem úgy, vagy nem tudom micsoda, és nem a pártot fogják okolni, hanem őt azért, mert kinyitotta a száját, vagy rosszul csinálta, vagy nem tudom. Tehát, hogy pórázon van tartva ez az ország ügyesen, tehát, és nem feltétlenül azzal, hogy mindenki, mert hogy jobban teljesít az ország, vagy annyira jobban élnének az emberek, bár még nyilván azt is feltételezhetjük, hogy a statisztikai adatok azt mutathatják, hogy egyébként vannak olyan rétegek, akik jobban is élnek. Ilyenkor persze én mindig azt mondom, hogy ettől függetlenül is egy más párt lenne kormányon, és mondjuk nem lenne ekkora korrupció, és nagyobb hangsúlyt fektetnének arra, hogy ez egy befogadó és jó hangulatú ország legyen, és kicsit odafigyelnének az egészségügyre, az oktatásban, mondjuk a modernitásra, és így tovább. Ez még nem jelenteni feltétlenül azt, hogy szarabul élnének az emberek, tehát lehet, hogy akkor is ugyanúgy jobban élnének az emberek. Tehát, hogy ezt viszont így nehéz átvinni, hogy nem feltétlenül a párttól vagy te jobb helyzetben, hanem mert van egy olyan konjunktúra, amire meg egy olyan EU-s támogatási löket, amitől most még ez ugye elmozog. De közben az is egy picit olyan ilyen magyaros izé, hogy akkor bízunk abból, hogy majd elfogy a pénz, majd rájuk rohad az egész, és amikor majd mindannyian fuldoklunk, akkor majd tudunk ezen változtatni. De hát ki akar ilyet kívánni másoknak, akik adott esetben sokkal nehezebb helyzet, vagy igazán nehéz helyzetben vannak. De valóban én is egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez még jó ideig egy stabil rendszer lesz, de én ettől függetlenül gondolom azt, hogy a düh, a harag kifejezése, most mondjam azt, hogy a láng életben tartása, tehát az, hogy tudjunk az elégedetlenségről, az, mondok egy példát, Franciaországban élünk, egy kisvárosban, és ott például ezek a sárga mellényesek ugye mozgalma, ami ugyanúgy nagy lendülettel kezdődött, aztán ugye kezdett visszaapadni. De az, ahogyan mondjuk egy ilyen kisvárosnak a szélén, ott mondjuk 10-15 ilyen sárga mellényes fölüti a kis táborát, és akkor úgy minden autós megállítanak, és az autósok így kirakják a sárga, kiszedik a biztonsági vizéből ezt a sárga mellényt, és kirakják így az ablakba. És akkor így intenek egymásnak az emberek, így összekacsintanak. Meg kijönnek a városból az emberek, mi is kimegyünk, és akkor viszünk ki kaját, és akkor belecsapunk egymás kezébe. És az, hogy ez a tudat, ez az összekacsintás, ez a még él a nép.
De akkor ez egy jelzőtűzés, semmi több, szóval nincsen cselekvő harag, vagy nincsen cselekvő
dű. Nem, van cselekvő harag, mondjuk azért az egy nagyon más világ abból a szempontból, hogy nincsen ilyen értelemben súly. Nyilván ott is van kizsákmányolás és elnyomás, de valahogy a nép integritása az egy stabilabb helyzet. Tehát én azt látom, hogy nem lehet túltolni a dolgokat. Vannak szakszervezetek, keményebb fellépés van. Ott nem nagyon csinálnak ebből ügyet, hogy padok repkednek, mert ez valahogy a minimum, és nem feltétlenül kellenek ehhez rendbontók és szélsőségesek, hogy fogjanak egy padot és bevágjanak vele valamit, mert ugye ez a szokás, ez a tradíció, hogyha mi jelezni akarjuk, hogy valami nincs rendben, akkor feltűnést kell kelteni. Feltűnést pedig úgy tudunk kelteni, hogy fogunk egy padot és bevágjuk a, nem tudom, az ötcsillagos szállodának a bejáratához. Ezt észre szokták venni, erről szoktak írni, és erről utána beszélgetnek. Nem csinálunk ebből nagy ügyet, nem halt meg senki, nem tudom. Tehát, hogy egy picit szélesebb, vagy hogy mondjam, megengedőbb ilyen szempontból, egymással szemben megengedőbbek az emberek. Tehát az, hogy haragod van, add ki. Tehát jobban benne van ez, kevésbé ez a, nem fog ezt tetszeni apunak, ha te itt nagyon hangosan kiabálsz. Tehát ez a fajta hozzáállás, ez kevésbé jellemző egy francia emberre, nyilván valamit egy magyarra, és éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mondjuk egy dühöngő ifjúság, egy szakszervezeti vezetők, egy éledező valamiféle baloldali kezdeményezés, és most nem pártokról beszélek, hanem valami valódi éledező baloldaliságról, ami nagyon-nagyon kellene ennek az országnak, mint egy falatkenyér, tehát hogy tényleg valóságosan lehessen ilyen kérdésekről beszélni, és akkor is, hogyha szűk, de van, és valahogy lépésről lépésre növekszik, hogy ellenzéki pártok képviselői már eljutottak oda, hogy 5 pontot képesek vagyunk leírni 30 évvel a rendszerváltás után, újra felfedeztük ezt magunkban. Rohadt késő, rohadt lassú, rohadt szánalmas, de van. Tehát, hogy azt, én azt akarom képviselni, egy optimista attitűdöt akarok képviselni, mert azt mondom, hogy már pedig örülni kell minden egyes olyan gesztusnak, ami valami felnőttségre, valami önállóságra, valami függetlenségre, valami integritásra utal, mert ez az az út, bármilyen szűk, bármilyen göröngyös, de ez az út vezet oda, hogy egyszer esetleg majd oda lehessen eljutni, ha pártunk és kormányunk elfárad, ha vezérünk esetleg tényleg akar, mit tudom én, egy ilyen nyugdíjas foci klubba igazolni, vagy nem tudom mi, hogy ott már ne mondjuk hasonló figurák vegyék át automatikusan a helyzetet, hanem valami új gondolkodás megjelenhessen. Tehát én azt gondolom, hogy örülni kell minden egyes ilyen megmozdulásnak, és nem a szánkuk felgyújtása miatt, meg a balhé miatt, meg hogy jól oda pörköltünk, meg meghúzogattuk az oroszlán bajszát, egyáltalán nem emiatt, és engem egyáltalán nem érdekel, hogy erre a Fidesz média hogy reagál, mert annyira kiszámítható, hogy nem érdekel, hanem az, hogy megint egy újabb közösség vagy társaság próbálta ki magát. Megint voltak, akik azt mondták, hogy egy picivel toljuk tovább. És ez régi aktivistaként, vagy hogy mondtam, ilyen nyugdíjas aktivistaként azt kell, hogy mondjam, hogy baromi jó látni azt, hogy igen, akkor most tolja más, de hogy legyünk, és majd lesz egy olyan pillanat, amikor majd egyszer csak majd mind összeállunk. És nem biztos, hogy ez most van, mert nem, ez egyszer egy nálam okosabb ember mondta, hogy kellene egy történelmi, tehát kell a történelmi pillanat. És még a történelmi pillanat még nincs itt, de a történelmi pillanatra készen kell állni. És ahhoz, hogy készen álljunk, ahhoz egyszerűen tréningezni kell magunkat, ne érjen váratlanul minket, ha esetleg ott a rés, tehát oda majd be kell oda áramolnunk, de legyünk készen, legyünk nálunk minden eszköz, a bányászlámpa, meg a gázmaszk, meg a nem tudom micsoda, és akkor majd mennünk kell.
Legyen most ez a végszó. Köszönjük Schilling Árpádnak. Tóth Richárddal együtt kérdeztük a rendezőt, aki most Berlinben készül új darabjára. Ez pedig a HVG podcastja volt. Ha tehetik, akkor vegyék a heti lapot, illetve támogassanak minket a támogatói programunkban, mert kellenek a független hangok, ebben biztosak vagyunk. Viszont hallásra! Viszont.